Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ezzel együtt eljutottunk tárolási szinten, hogy bőven 80% fölé, és most eltelt ebből az idézőjeles télből körülbelül egy hónap, és ma ott tartunk, hogy 68%-os töltöttségi szinten. Ami azt jelenti, hogy nagyon erőltetetten nyomja ki a magyar kormány, illetve nyilván a magyar nagykereskedő a földgáztárolóba drágán beszerzett gázt, és ezért nem tudja például a tarifális szinten csökkenteni az árat.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk pedig Holoda Attila, energiapiaci szakértő, aki sűrűn fordul meg egyébként televíziós és rádiós műsorokban, gyakran kérik ki a véleményét, a véleményedet. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és egyébként nyilván ennek én örülök, hogy sokat kérdeznek, mert 10-15 évvel ezelőtt még mindig azon sopánkodtam saját magam is, hogy mennyire nem érdekli az embereket az energia, hogy honnan érkezik, és hogy emögött mi van pontosan. Most meg hirtelen megnövekedett.
Hogy felértékelődött.
Hogy felértékelődött, én ennek örülök.
Amikor beszélgetünk, akkor egy ilyen kora novemberi idő van kint, esik az eső, plusz 5-6 fok van, a télnek nyoma sincs, aminek a klímaváltozástól tartók nyilván nem örülnek, tehát hosszú távon ennek nagyon káros hatásai lehetnek, de ha nagyon rövid távon nézzük az eseményeket, akkor egy ilyen enyhe tél az nagy megkönnyebbülést jelent az Európa, országok kormányainak számára, érdemben fogja ez majd csökkenteni az energia felhasználást, és ezen keresztül pedig az energiaszámlákat?
Abszolút, abszolút. Én szerintem ennél jobbat nem is kívánhatok az európai kormányok, mint az, hogy egy ilyen enyhe tél legyen. Már csak azért is, mert ugye folyamatosan arról szoktunk beszélni, hogy nem is ez a tél az igazán érdekes, hiszen erre a télre azért úgy futottunk neki, hogy többé-kevésbé 85% meg a feletti feltöltöttségekkel voltak a földgáztárolók, de mindenki inkább azon aggódott, mi lesz 2023-ban. És ugye eleve úgy indultunk neki, hogyha nem lesz túl kemény a tél, akkor nem ürítjük le annyira a tárolókat. Ha nem ürítjük le annyira a tárolókat, akkor nyilván sokkal kevesebb olyan forrás kell találni, ami, hogyha az orosz forrás esetleg kiesik, bár erre azért is vannak már utaló jelek, hogy nem biztos, hogy annyira ki akarják ők ejteni ezt a forrást ebből a körből, de hogyha máshonnan akarjuk feltölteni, akkor az megoldható legyen, és minél kevesebbet kell utána tölteni, nyilván annál könnyebb. Tehát én azt gondolom, hogy fogyasztói szempontból is, és a kormányok szempontjából is ez egy mindenképpen nagy könnyebbség. Most a mezőgazdaság meg a klímaváltozás oldalát azt nem taglalnám, mert ők meg azért nyilván nem örülnek ennek.
Milyen jelekből olvasott ki azt, hogy nem annyira eltökélt a magyar kormány a tekintetben, hogy minél gyorsabb legyen ez a leválás az orosz energiahordozókról?
Nagyon sok érdekes jel van. Hát eleve már onnan indult, hogy 2021. októberében megkötni egy újabb hosszú távú szerződést, ez nem egy okos gondolat, hiszen mi, akik a földgáziparban dolgozunk, már pontosan ismertük azt, hogy az a szerződés egyébként, ami egyéb nagyjából 2015 körül járt le, csak ugye a kifutás miatt, meg a T-Corp-i szabályok miatt még elfogyasztottuk a korábbi mennyiséget, de 2021-re mindenki azt várta, hogy egyszer szabaduljunk meg ettől a hosszú távú szerződéstől. Nem azért, mert alapvetően hosszú távú szerződésekkel baj van, hanem azért, mert a hosszú távú szerződéseknél is ügyelni kell arra, hogy mennyire erős az elkötelezettséged egy bizonyos szolgáltató felé. És itt gyorsan megnyugtatom, ilyenkor mindig szoktam mondani, hogy nem az érdekel engem, hogy ez most orosz-e a molekula vagy sem. Mert azt pontosan tudjuk, hogy a kelet-közép-európai területen sokkal több orosz molekula érkezett már korábban is hagyományosan, tehát teljesen mindegy, hogy kitől vásároltam, a vége mindig az lett, hogyha molekuláris szinten meg tudnám nézni, akkor nagy valószínűsége orosz gáz molekula van benne. De nem ez érdekelt engem, hanem hogy egy eladótól veszem, vagy több eladótól veszem, mert ha egy eladótól veszem, akkor annyira kiszolgáltatott leszek, hogy egy idő után már elkezdem képviselni annak az eladónak az érdekeit. És ugye mindenki azt várta, hogy ebből valahogy kikeveredik ez a kormány, csökkent azon a mennyiségen, amit kötelezően át lehet venni. Tehát ez a 4,5 milliárd köbméteres mennyiség, azért ez egy domináns része a magyar fogyasztásnak, nagyjából 45-50%-át teszi ki, ami túl sok ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy le tudunk válni bármikor az orosz gázról. A másik, ami még árulkodó jel, hogy most például ugye mindenki azt nézi, hogy hát az európai piacon csökkennek a földgáz árak, akkor nálunk hogy ez nem gyűrűzik be, sőt, közé tette ugye a Magyar Energia Hivatal, hogy még ebben a elkövetkezendő negyedében még ugyanazok az árak lesznek érvényben, amik korábban ugye a magas ár idején voltak. Hogy lehet ez? Hát azért, mert ugye azt kell látni, és hogyha az ember megnézi például a napi fogyasztást, jelenleg Magyarországon a napi fogyasztás az körülbelül 30-32 millió köbméter, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen novemberi időszaknak megfelelő fogyasztás, de ennek 60%-át tárolóból adjuk ki. És ez a magas. És ebből látszik, hogyha valaki, mondjuk az európai kormányok, azok megpróbálnak tartalékolni a tárolói kapacitásokkal. Mindenütt azt látjuk, hogy a tárolói kapacitások még mindig olyan 83-85% körül vannak. Igyekszenek az olcsó piacról beszerezni a földgázt, és a tárolóba benne hagyni azt, ami ott van. A magyar kormány pont ellentétesen mozog. A magyar kormány egész egyszerűen azért, mert nagyon drágán tárolta be a földgázt, megpróbál megszabadulni ettől, kifizettetni a fogyasztókkal, akiket egyébként zárójelben ő mindig nagyon szeret megvédeni, de ilyenkor azért annyira nem. És pontosan
tegyük hozzá, hogy augusztusban indult a tárolási időszak nálunk, amikor a legmagasabb volt a...
Nem akkor indult, tehát azért hamarabb elkezdtük. Tehát elkezdtük azért április-május környékén, de azért egy nagyobb mennyiséget akkor kezdtünk nagyon intenzíven. Tehát mi olyan július környékén még olyan 55%-os feltöltöttséggel voltunk, ami önmagában egyébként azt mondom, hogy nem egy alacsony, mert ugye a magyar tárolói kapacitás jóval magasabb, mint a magyar fogyasztási igény indokolná. Ehhez képest viszonylag magas volt az a mennyiség, ami abba volt tárolva, de ezzel együtt eljutottunk tárolási szinten, hogy bőven 80% fölé. És most eltelt ebből az idézőjeles télből egy hónap, körülbelül egy hónap, és ma ott tartunk, hogy 68%-os töltöttségi szinten. Ami azt jelenti, hogy nagyon erőltetetten nyomja ki a magyar kormány, illetve nyilván a magyar nagykereskedő a földgáztárolóba drágán beszerzett gázt, és ezért nem tudja például a tarifális szinten csökkenteni az árat.
Holott megtehetni, hogy a piacról szerzi be az alacsonyabb áron.
Hát csak az energiát. Ugye az előbb említetted, hogy augusztusban volt a legmagasabb az ár, a pillanatnyi TTF ár 340 euró körül volt, döbbenetes magas ár, most 70. Ma reggel néztem, 70,30, az azt jelenti, hogy durván az egyötöde. És hogyha valaki valóban azt nézni, hogy a fogyasztóknak legyen kedvezőbb a dolog, akkor most mit csinálna? Akkor most gyorsan a piacról szedek 70 eurós áron, és azt adom oda a fogyasztóknak, vagy legalábbis megpróbálok egy egészséges mixet. A magyar kormány és a magyar kormány által megbízott nagykereskedő, meg pontosan ellentétesen megpróbálja még most eladni ezt a drága gáz, gyorsan odaadjuk a fogyasztónak, fogjon el minél hamarabb, de ebben benne van az a fajta árulkodó jel, amit kérdeztél, hogy arra számítanak, hogy az oroszok majd minket akkor is feltöltenek, hogyha egyébként másoknak már nem fognak juttatni orosz gázt.
A figyelembe véve a pénzügyi elszámolást az orosz féllel, amiről hivatalos tudásunk továbbra sincs, csak különböző statisztikai adatokból lehet a képet nagyjából összerakni. Milyen áron fogunk mi az oroszoktól az előttünk álló 3-4 hónapban gázhoz jutni?
Hát mivel az ár az követni fogja a TTF-es átlagárat, előbb-utóbb ez a 70 dollár körüli ár, ez ott is meg fog jelenni. Tehát folyamatosan csökkenő ára számít a magyar kormány is, meg a magyar nagykereskedő is, hiszen nagy valószínűséggel olyan formula van ebben a szerződésben, ami valami fajta automatizmussal, késletetett automatizmussal, kiegyenlítő automatizmussal, tehát gyakorlatilag havi átlagár, súlyozott átlagárat fog vigyelembe venni, de gyakorlatilag lekövet azt a fajta csökkenést, amit jelenleg látunk a piacon. Tehát előbb-utóbb az alacsonyabb ár meg fog érkezni a magyar fogyasztókhoz is, vagy legalábbis a magyar fogyasztókat kiszolgáló nagykereskedőhöz, hogy aztán mi azt meg fogjuk-e kapni, vagy sem. Az azért kérdéses, mert Magyarországon ez a kétsávos rendszer, miszerint van egy úgynevezett rezsicsökkentett, vagy rezsivédett fogyasztói kör, meg az afeletti, ahol hirtelen hétszeresére emelkedik, ez egy nagyon durva ugrás. Hogyha lenne benne több fokozat fokozatos lépcső, akkor nem is nagyon venné észre a fogyasztó azt, amikor egyik lépcsőfokról átcsúszik a másikra, vagy éppen csak minimálisan venné észre, de most mindenki úgy fél tőle, hogy nehogy átugorjak ezen az 1729 köbméteren, ugye ez volt az a közzétett mennyiség, mert akkor aztán világ vége, akkor hirtelen borzasztó vagyonokat kell kifizetni. Ez nem egy egészséges dolog. Nem így kell takarékoskodni azzal, hogy most éppen fűtünk, vagy nem fűtünk, hogy 20 fok lesz, vagy 22 fok, hanem sokkal inkább mondjuk úgy, hogy úgy kellett volna takarékoskodni, hogy korábban is kellett volna valami fajta egészséges sávos rendszerbe. Aki többet fogyaszt, az többet is fizessen érte.
Ugye említetted már, hogy januártól tulajdonképpen maradtak a rezsicsökkentett árak. Ezen a kormány nem változtatott, holott október táján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már belengedte, hogy az árak hamarosan csökkenni fognak. Ebből aztán végül semmi nem valósult meg. De figyelembe véve azt, amit a piac alakulásáról mondtál, és egyébként ez egy plusz kérdésem ide most a szerződésekkel kapcsolatban, mennyire általános egyébként az, hogy a kormányok nem teszik közzé, nem teszik nyilvánossá az ilyen típusú részleteit a gáz szerződéseknek, hogy mennyi a beszerzési ára például az energiának.
Az, hogy mennyire nyilvánosak, nyilvánvaló, hogy amikor a kormány arra hivatkozik, hogy üzleti érdekeket sért, ebben nyilván van valami. Egyébként azt is takarja, hogy a különböző országokból származó nagykereskedők ne tudjanak egyik a másikra hivatkozni, és ne tudjon azzal jönni, hogy a csehek azt mondják, hogy de hát én is hadd kapjak annyit, mert én is körülbelül annyit fogyasztok, mint a magyarok, hadd legyen meg ez a fajta rugalmasság, de az, hogy mihez kötik az árat pontosan, ha nem is tételesen az árformulát, de ezt azért betekinthetővé szokták tenni, azt szokták mondani, pontosan tudjuk egyébként még a korábbi időszakban is, hogy az elmúlt időszakban a TTF ár mellett az olajár, a dízelár, stb. Minden szerepet játszott a földgáz árának meghatározásában. Most meg volt egyfajta elmozdulás, egyébként nem csak nálunk, hanem az összes többi ország esetén sokkal inkább vették alapul ezt az úgynevezett TTF, tehát valamilyen tőzsdei árat, és azt próbálják lekövetni. Hogy miért nem akarják ezt velünk megismertetni? Nyilván azért, mert hogyha nyilvánosságra hoznák a szerződést, akkor a szerződésből én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az árformula a leginkább kényes információ. Így van.
Ha nem?
Sokkal inkább az lehet a kényes információ, hogy van-e még közbeiktatva a Gazprom és az MVM közé más szereplő, akiken keresztül ez az értékesítés megtörténik.
Az a sejtésed, hogy van?
Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy van.
Ami árfelhajtó tényező?
Ami mindenképpen, tehát hogyha közé rakunk egy szereplőt, akkor az a szereplő az vélhetően, még ha csak 0,1%-okat szed le, akkor is az ekkora mennyiségnél, azért 4,5 milliárdról beszélünk, ha csak centeket szed össze köbméterenként, már akkor is egy nagyon komoly bevétel. Egyébként ez nem újdonság, korábban is volt ilyen, biztos sokan emlékeznek rá, volt egy Panrusz Gáz nevezetű cég, még a MOL idejében hozták létre ezt a céget, és abban benne volt a Gazprom, meg benne volt a MOL. Aztán amikor a MOL kiszállt a nagykereskedelemből, akkor ez a Panrusz Gáz cég is a MOL felség területéről kikerült, de azért benne volt a kereskedelemben, és mindenki azt nézegette, főleg amikor évvégén mindig közzétették a vállalatoknak az eredményeit, hogy ugye a legnagyobb cég mindig a MOL, majd utána egyből következett egy Panrusz Gáz nevezetű cég, ahol azt írták, hogy és egyébként az alkalmazottak száma 10. És mindenki azt nézte, hogy komolyan 10 alkalmazottal ennyi pénzt beszednek. Csak ugye nyilván azt kellett látni, hogy ez volt az a fajta közbeiktatott cég, amelyiken nagyon jelentős haszon csapódott le, mind az orosz félnek, mind a magyar félnek.
És nevezhetjük ezt most alkotmányos költségnek?
Igen, én azt gondolom, alkotmányos költség volt, mert egyébként ügyintézés és bonyolítás szempontjából valójában semmilyen hozzáadott értékkel nem rendelkezett.
Ha van ilyen cég közbeiktatva a mostani láncban, akkor nyilván az MVM-mel valamilyen módon szerződésbe kell, hogy álljon. Tehát ezek a papírok, dokumentumok, ha léteznek, akkor az MVM-től vagy megszerezhetők, mondjuk egy parlamenti képviselő által, vagy kiperelhetők?
Elvileg kiperelhetők, tudni kéne, ilyenkor mindig arra szoktak hivatkozni, de mondják meg konkrétan, hogy melyik szerződésre kíváncsiak, és mivel nem tudjuk, csak sejtjük, hogy vannak ilyen szerződések, ezért nem tudjuk megnevezni, hogy XY-nal kötött szerződését hozza nyilvánosságra, hiszen nem igazán látjuk azt, míg vélhetően ebben a kormányközi megállapodásban, amit ugye a Szijjártó is ellátott a leírásával, és ezt nyilvánosságra hoznák, ott kiderülhet, hogy kik vannak még szereplőként ebben a folyamatban.
Annyit talán pontosításként ide szúrnék, hogy azért Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tett rá egy utalást valamikor az ősz folyamán, hogy a TTF árhoz kötött az orosz-magyar gázszerződést. Tehát mondjuk ennyi fogódzót kaptunk a kormány ezt eddig is tagjáktól, csak a hivatalosan eddig más megerősítése ugye ennek nem volt. Visszatérve az árazásra és arra, hogy januártól nem változnak az árak, miközben a piaci árak pedig esnek. A elképzelhetőnek tartod azt, hogy azt hiszem most negyedévre határozták meg, vagy talán április végéig?
Április végéig
határozták meg az árakat, tehát rögzítve a korábbi tarifákat, hogy a piaci ármozgásokat tekintve elképzelhetőnek tartott, hogy menet időközben hozzányúl ez az árazáshoz a kormány, és mondjuk február végétől már egy csökkentett rezsijárat fognak elszámolni a fogyasztók felé, vagy amit mondtál, az a hatás fog működni, hogy a drágán beszerzett gázt ki kell engedni a piacra, hogy a pénzügyi elszámolásban ez ne okozzon problémát.
Én így gondolom, hogy nem fognak hozzányúlni. Tehát nem látok olyan körülményt, ami miatt, ha csak esetleg ki nem tör a forradalom, és azt mondják, hogy az emberek, hogy már pedig akkor legyen egy sokkal átláthatóbb gázárszabályozás. Biztos vagyok benne, hogy ez a kormány nem fog hozzányúlni, és nem nyúl hozzá így az energiahivatal sem. Nyilván megtehetné, mint ahogy a különböző országoknak, hogyha megnézzük a fogyasztói áltarifát, ott folyamatosan valóban negyed évente érezhetően követi le a piaci mozgásokat. Az a fajta csökkenés az azonnal megjelent egy lengyel, egy szlovák, egy polgárfogyasztó esetében, amit mi nem veszünk észre, és nem nagyon értjük, hogy miért nem veszük észre, de ugyanakkor azért mindenképp érdemes számolni, hogy az az alapár, ami az úgynevezett rezsivédett ár, az meg sokkal alacsonyabb annál, mint amennyiért valójában beszerzik. Tehát megpróbálják keresztfinanszírozni abból a magas összegből, és azért nem mernek visszalépni, mert ez még mindig nagyon komoly veszteséget okoz az MVM számára, tehát az MVM gyakorlatilag csapdába van ezzel a kvázi rezsicsökkentett árral, mert a magyar kormány nem volt elég bátor ahhoz, hogy azt mondja, hogy jó, emberek, akkor tudomásul vesszük, a olcsó energia korszakának vége van, idézője bezárva, az idézetet egyébként 2009-es Fidesz EU programból vettem, tehát ők írták le 2009-ben, akkor még ezek szerint tudták, hogy ez így van, és bizony ez azzal jár, hogy emelni kell az árat, bizonyos alapesetekben is, azzal együtt, hogy létrehozhattak volna rengeteg olyan fogyasztói sávot, amiben akár olyan is lehetett volna, hogy ad abszurdum, még fogyasztók esetén akár csökkentett volna is az ár, de bizonyos fogyasztói köröket föl kellett volna pakolni a magasabb árrendszerbe.
És mi az oka annak, hogy nem ezt a megoldást választották?
Hát mi az oka annak, hogy annak idején a rezsicsökkentésnek 2013-ban azt választották, hogy akkor mindenkinek egységesen először 10%, aztán még egyszer 10%, eljutottunk talán 25%-ig három ütemben 2014 közepére. Igazság szerint semmi nem indokolta ezt, azon kívül, hogy a miniszterelnök ezt így akarta.
Most miközben a kérdést föltettem, közben azért átgondoltam én is gyorsan, hogy általában sem kedveli az Orbán kormány a progresszív skálázás, hiszen igen, az SZIA esetében is a másik utat választott, egy lineáris adókulcsot vezetett be, megszüntetve a progresszivitás az adórendszerben, szóval valószínűleg ez a logikája annak. Hogy
igen, ez a logikája, mert megpróbálják ezt egyfajta igazságosságnak beállítani, de az igazságosság nem ez, az igazságosság ott kezdődik, hogy megnézem, hogy ki hol áll. Ki milyen handicappel indul a másikhoz képest, kinek okoz problémát kifizetni a számla, az alapszámla kifizetése, és azokat segítsem sokkal inkább, akik akár önhibájukon kívül, de akár önhibájukból is, mondjuk éppen azért, mert alacsonyabb képzettségűek, nem kapnak olyan magasan megfizetett, jobban kvalifikált munkát maguknak, azokat segítsem. A magyar államnak, meg úgy általában a kormányoknak pontosan ez lenne a feladata, és nem az, hogy az üzleti életbe bele akar mindenhol avatkozni, hanem az, hogy igenis az állampolgárok szemszögéből próbáljon kiegyenlíteni rendszereket, és mondjuk akinek nem okoz problémát kifizetni egy magas energiaszámla kifizetése, sőt, az ő jövedelmi viszonyai lehetővé teszik akár a progresszív adózás, mondjuk az SZIA esetében, akár az, hogy ő egy magasabb sávba csúszson, magasabb értéken adja, akkor igenis adjam érte magasabban. Én emlékszem rá, 2012-ben volt erre kísérlet, én akkor még helyettes államtitkárként pont ezen dolgoztam, és akkor volt egy ilyen javaslatunk szeptemberben 2012-ben, letettük az asztalra, az pontosan erről szólt, hogy nagyjából egy olyan 6-7% a lakosságnak az, akit nem ér érdekel, és nem is tudja, hogy mennyit fogyaszt, de nem is érdekli, mert annyival magasabban kvalifikált és sokkal nagyobb jövedelem szinthez jut hozzá, hogy nem, egyszerűen nem rázza meg, nem is foglalkozik vele. Őket átrakni egy sokkal inkább piac közeli tartományba, és az alacsonyabb szinteken lévő társadalmi csoportoknál, meg akár csökkentve is a keresztfinanszírozásnak akkor van értelme. Itt jönne az, hogy a társadalmi szolidaritásnak például ebbe be kellene mutatkozni.
Hol, melyik szinten, kinél bukott meg ez az elképzelés?
Hát tulajdonképpen a kormány szintjén bukott meg. Tehát
a kormány elé került, tárgyalta a kormány, és visszadobták?
Nem is került még, tehát hivatalosan nem is került a kormány elé. Volt róla
államtitkári egyeztetés,
és volt róla már egy sajtó megszellőztetés, nem véletlenül megpróbáltuk ezt a fajta szondázást. Azt nem gondoltam, hogy a politikusokat kell szondázni ezzel, sokkal inkább a közvéleményt. Volt róla 2012. szeptemberében egy újságcikk, amiben jeleztük, hogy egy ilyen irányba mozdulnánk el, és érdekes módon azon kívül, hogy a lakosságban voltak olyanok, akik azt mondták, pont 3000 köbméternél húztátok meg a határt, én 3100-at fogyasztok, na nem baj, majd egy kicsit jobban összebújunk. Tehát inkább elfogadható volt például a lakosság számára az a szint, nem 1729, hanem 3000 köbméterről beszélünk. És a politikusoktól jött vissza az, hogy hát hogy képzeljük, hogy nem egységesen mindenkit érintsen. És akkor is az volt az indoklás, amit azóta, hát ha 5000-szer el nem hangzott a sajtóba, akkor egyszer se, hogy ne a budai villák medencéit, fűtőket támogassuk a nagy pénzzel, mert vannak olyan társadalmi csoportok, akiknek a mostani számla kifizetése is bizony gondot okoz, hiszen már 2012-ben azzal szembesültünk, hogy tömegesen szerelték le a gázorát azoktól, akik nem voltak képesek kifizetni a számlát. Amire én megint azt mondtam már akkoriban, amivel szintén a politikusok nem értettek egyet, hogy nem a gázórát kell leszerelni, hanem le kell ülni egyesével ezekkel a fogyasztókkal, és meg kell velük állapodni, akár egy ilyen kvázi csődbiztosi megállapodás, hogy fogod tudni részletekben teljesíteni, de ne hagyjunk fogyasztót ellátatlanul. És erre jött a remek ötlet, hogy és kitalálták ezt az úgynevezett feltöltőkártyás rendszert, aminek persze nagyon sok előnye is van. Egyetlen egy nagyon nagy hátránya van. Ha a feltöltőkártya lejárt a pénz róla, az úgy lezárja a villanyt meg a gázt, hogy hiába mondom azt, hogy de hát most moratórium van, meg hideg van kint, meg nehogy már áram nélkül maradjak, a kártya az lezárta. Tehát semmiféle szociális érzékel egy kártya nem rendelkezik. A kormány viszont igen, és ezt a fajta szociális érzéket szerettük volna beépíteni a rendszerbe. Ez hiányzott az erre való
affinitás. Ugye az mai napig vitott tárgya, hogy a háztartás, a fogyasztók, a lakosság hány százaléka maradt az igazán csökkentett rezsi tarifa alatt, és mennyien csúsztak át a magasabb lakosságinak nevezett tarifákba. A kormány váltig állítja, hogy nem is tudom pontosan, hogy a kormány fogyasztói helyekről beszéle, vagy háztartásokról, vagy családokról, de 75%.
A kormány családokról beszél, tévesen. Mert fogyasztási helyek alapján kér be információt nagy valószínűség az MVM.
A kormányítás az, hogy 75% a családoknak nem fizet többet. Igen. Nem fizet többet, mint korábban. Eldőlt már ez a vita szakmai oldalon? Lehet itt valamilyen eredményt hirdetni?
Hát, na, hozzászor nehéz egyébként, mert nincsenek olyan tételes nyilvántartások, hogy mondjuk egy-egy fogyasztói helyhez ahhoz család tartozik, vagy csak éppen egy családnak az a befektetési területe. Volt egy időszak, amikor nagyon sokan Airbnb-re vásároltak ingatlanokat. Ezek ugyanígy benne vannak ebben a fogyasztási helyben, és ugye azt hallottuk a Gulyás minisztertől, hogy nagykeresen azt mondta, hogy ahol 0 vagy 500 köbméter volt a fogyasztás, az nem számított bele. De a 700 meg a 800 az már beleszámított. Ez azt jelenti, hogy például azokon a helyeken, ahol akár Airbnb célra, tehát turizmus célra használták, akár csak hétvégén használták, felette voltak ennek az ő általuk meghúzott határnak, de mégis csalóka volt, mert ugyanaz a család gyakorlatilag kétszer-háromszor megjelent a statisztikában. Tehát nem véletlen, hogy utána elkezdték vizsgálni, és voltak erre talán még közvéleménykutatások is, ami persze azért csalóka, mert sokan mondjuk úgy, hogy emocionálisan azt mondják, hogy ó, persze, engem is érint. Nem biztos, hogy érinti. Meg se nézte még, hiszen mikor voltak az első felmérések? Szeptember, augusztus környékén, akkor még meg se jöttek az első számlák. Akkor még nem is szembesültünk azzal, hogy például vannak súlyozások, vagy hogy van fogyasztási jelleggörbe. Tudott róla bárki? Nem tudott róla. Tudott róla bárki, hogy olyan súlyozási mutató van beépítve, hogy ő most fűtési céllal, vagy vegyes céllal, vagy lineárisan használja a földgázt? Nem volt. Nem foglalkoztunk ezzel. Korábban ez nem volt cél. Persze valahol ezt nyilván tartották, de a kutyát nem érdekelte, nem is foglalkoztunk vele. A logikáját értem, mert az MVM próbált utána futni ennek a dolognak, pontosan érezte, hogy egy augusztusi alacsony fogyasztás, aki csak mondjuk meleg vízre használja, az nagy valószínűséggel télen, amikor már fűtés is bekapcsolja, akkor egy sokkal magasabb szint kellene neki ahhoz, hogy alatta maradjon, de nem tudták ezt se jól megcsinálni. De nem azért, mert nem volt megoldási javaslatuk, hanem az, hogy nem volt idő arra, hogy ezt kidolgozzák. Én most azt tudom mondani, hogy én láttam elég sok ilyen tanulmány, nagyjából 50-70% közé teszi azoknak a számát, akik érintettek a magasabb. Tehát vagy így, vagy úgy, akár picit, akár nagyon, de átcsúszhatnak a meghúzott vonal fölé. Én azt gondolom, ha csak abból indulunk ki, hogy amit az előbb említettem, hogy a 2012-es felmérésünk alapján nagyjából 3000 köbméter volt az, ami alatt a fogyasztók jelentős része, tehát domináns része alatta van, akkor az 1729 az jelentősen alatta van a 3000-nek, tehát ebből kiindulva én az első megközelítés és azt mondtam, hogy szerintem nagyjából a háromnegyede az embereknek éri, vagy a családoknak érintett. Hogyha lefesszük ebből mondjuk az én emocionális hozzáadott értékemet, meg a lakosság emocionális hozzáadott értékét, akkor nagyjából olyan 60-65% lehet, akit ez érint.
Azok között a felmérések között, amiket megismertél, volt kormányzati háttéranyag is esetleg? Vagy ezek mind kormánytól független?
Ez mind kormánytól független. A kormányzati háttéranyagok azok általában számunkra nem ismertek. Annyit tudunk meg mindig, amit hivatalosan közé tesznek, kihirdette a Németh Szilárd meg a Gulyás miniszter. Megtudtuk ezt a 15 vagy 25%-ot, hogy maximum 25%-ot fog érinteni. Én azt gondolom, hogy az ő eddigi gyakorlatuk alapján nem is fogunk ilyen anyagokat megismerni, de azt nem hiszem, hogy náluk belső anyagként ne készülne.
Abban én is biztos vagyok. És akkor még oda tenném a sor végére, amit előfölsoroltál, hogy hol miképpen jelent vagy nem jelent meg a módosított rezsicsökkentés az általányban lévőket, akik ugye majd az általány éves szerződés után fogják majd megkapni a megváltozott tarifa szerint az új időszakra vonatkozó elszámolásukat. Arra akarok ezzel a felvezetéssel kiukadni, hogy azért sokan várták, számítottak arra, hogy már az ősszel robbanni fog a bomba, ez a rezsibomba. És valóban azt látjuk, hogy olyan elképesztő méretekben nem alakult ki társadalmi elégedetlenség, aminek két oka lehet, vagy tudomásul vették, lenyelték ezt a gombócot az érintettek, vagy valóban még nem jutott el igazából hozzájuk, nem jelent még meg érdemben a számlán ez a változás. Mikorra várod azt, ha az utóbbi helyzet áll fönt, mikorra várod azt, hogy beüt ez a bomba?
Ugye én magam is azt mondtam, hogy majd az első nagy koppanások azok novemberi számlák, decemberi számláknál lesz, ugye lassan már ennek érkezni kéne, de mivel enyhe tél van, meg enyhe volt az egész ősz, hát gyakorlatilag az októberünk az napfényes volt, nem is kellett fűteni, a november közepéig egészen jó idő volt. Nagyjából november közepén kezdődött az a fajta, ha nem is intenzív, de intenzívebbnek számító fűtési időszak. Én azt gondolom, hogy ez is segített abból a szempontból, hogy az embereket nem érte sok hatásként. Tehát mondjuk úgy, hogy az időjárás most jelenleg a kormány kezére játszott ebből a szempontból, hogy nem durván bejött mondjuk az a tél, ami most Moszkvába tombol éppen mínusz 29-30 fokkal, de egy ilyen 29-30 fokkal most valószínű, hogy mindenki nem tudná, hogy akkor mivel fűtsön, mert megfagyni senki nem akar, fűtene, és még nem tudná, hogy mivel néz szembe. És ugye az általánydíjasok esetén is egy borzasztó érdekes dolog volt, mert van arra lehetőség, akár már most már az elektronikus felületen is, hogy az általány mennyiségét csökkentse az ember, hogyha már látja előre, hogy akár itt, ami áttér villamos fűtésre, és akkor emiatt le akarja venni ezt a mennyiséget, akár amiatt, hogy azt mondja, hogy én most elkezdtem spórolni, és lejjebb veszem, nem, eddig 23 fok volt, most 21 fok, vagy 20 fokon tartom a hőmérsékletet, tehát van arra lehetőség, amit nem látunk pontosan az, hogy ugye senki nem feltételezte, hogy az általányosok esetén is bejön ez a jelleggörbe. Mert azt mondja, hogy általány, hát arról beszélünk az általány, hogy én minden hónapban egyforma mennyiségért fogok fizetni. De hát, és ez így is történt a mennyiség oldalról. De amikor elszámolás megérkezett az első augusztusi vagy szeptemberi számla, akkor mindenki nézte, hogy de hát figyelj, mert én alatta vagyok ennek a 144 köbméternek, mégis az abból vett mennyiségnek egy jelentős része átcsúszott ebbe a 700 valány forintos kategóriába, hogy lehet az. És akkor jött a magyarázkodás, hogy igen ám, de van súlyozás, a súlyozás alapján nézni kell azt, hogy milyen célú a felhasználás, és akkor mindenki így nézett, hogy eddig volt. Eddig nem is tudtunk erről.
De ez nem minden általány számára igaz. És most a sajátomat fogom példaként felhozni, hogy a miénk nem változott. Általányban vagyunk, és nem változott augusztus óta.
Igen, ez egy borzasztó érdekes. Nekem meg azért változott, mert ugye én menet közben megpróbáltam ezen a magán a jelleggörbén is lehetett változtatni. Átállítottam fűtési célról, vagy eszcélra, meg lejjebb vettem a mennyiséget. És most kiderült, hogy most azért nem kell fizetnem például gázszámlát, mert az augusztusi, szeptemberi számlában már előre annyit kifizettem, amennyit valószínűleg, hogy már nem fizettem ki. De ez nekem mondjuk úgy nem okozott problémát. De azért vannak olyan családok, ahol a korábbi, most példaként mondom, az én példámat, és akkor senki nem tudja azt mondani, hogy másra mutogatok, 26 ezer forint volt a gázszámla. 74 ezer forintot fizettem. Ki tudtam fizetni, mert megengedhetem magamnak. De most gondoljuk el azt a családot, ahol mondjuk a bevétel az havonta 120 ezer forint. Abból 70-et kifizetni, mert a 21 néhányat azt ki tudták gazdálni.
Az idős embereknél is.
Az idős emberek, nekem volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy 120 ezer forint a számlát kapott, és most hiába kezd el ő lejjebb tekerni, de hát mivel általányos volt, ő megkapta ezt a számlát, ők bevallja, őszintén ők fáznak, de hát most azért lejjebb fogják venni, meg jobban betakarózzak, de eddig ez nem volt feladat. De 100 ezer forint a nyugdíja. És akkor erre mit csinált? Azonnal rohant a családtagok, kisegítették, ami egy megoldás lehet ebből a szempontból az első évben. A következőben ez már nem fog működni, tehát az első év ilyen szempontból kicsit állatorvosi ló. Előjön egy pár probléma, ráadásul nem olyan kemény a tél, bár ki tudja, talán még a februárra azt mondják, hogy esetleg még keményebb lesz, de most még a januárban is azt látjuk, hogy január végéig hát marad ez a mostani időjárás. Hát, ha mostani időjárás marad, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy ó, riogattak itt minket ez a magas gázszámmal, aztán mégse. Csak hát tegyük hozzá, hogy ennek ez volt az alapvető oka.
Azért a nap végén ez a legfontosabb, hogy ne kelljen sokkal többet fizetni senkinek. Beszéltünk arról már, hogy most olcsó a piaci ára a gáznak, de mi lesz itt március-áprilistól? Ugye általában az az elfogadott vélemény, hogy most persze a kedvező tél csökkenti a tárolók kitöltését, de ahogy a tél végére érünk, és vissza kell pótolni majd a tárolóba a gázt, az mindenképpen egy nyomás fog gyakorolni az árakra. Tehát ez a mostani 70 dollár körüli ár, ez szerinted tartható lesz-e a következő fél évben?
Tényleg azon múlik nagyon sok, hogy fogunk március 15-én felállni. Most én azt feltételezem, hogy addigra talán kifutunk a télből, bár tapasztaltuk már volt olyan tél, amikor március 15-én.
Március szerintem még... már a tél része.
Igen,
lett,
most már a tél
szeptember
része
pedig
lett,
a nyári.
Igen. Tehát, hogyha mondjuk akkor március végén úgy állunk föl, hogy a tárolói feltöltöttség az mondjuk 30-40% között van, akkor nyugodtabban futunk neki a télnek, különösen úgy, hogyha, ahogy mondtam, a rákövetkező télnek, akkor az nem fogja felhajtani a tavaszi-nyári árakat. Mert korábban azt szoktuk meg, hogy tavasszal nyáron mindig lejjebb mentek a gázárak, kisebb volt rá az igény, gyakorlatilag csak a tárolóba tároltak gáz, és mindig ebből az kvázi olcsóbb gázból fel tudtuk tölteni. Az idei volt az első ilyen tél, amikor ezt nem tapasztaltuk, hanem éppen a háborús helyzetet követően, meg amikor mindenki azt mondta, hogy úristen, nem tudjuk, mi lesz a szankció következtében, meg az orosz gáz, hogy fogjuk tudni pótolni, mindenki töltse fel a tárolókat. Ugyanakkor az is látszik, hogy az most következő 2023-as feltöltési időszakban már nem lesz az a fajta kényszer, hogy mindenki már pedig 88%-ra töltse fel a tárolókat, mert azt fogják mondani, hogy egyrészt az európai földgázfogyasztás jelentősen csökkent. Átlagosan 20%-kal az előző időszakhoz képest, jó, persze ebben benne van az enyhe tél is. Meg benne van az is, hogy vannak olyan iparágak, amelyek gyakorlatilag leálltak, például műtrágyagyártás, kohászat, építőanyaggyártás, stb., ami nagy gázfogyasztó volt. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy már nem lesz az a fajta kényszer az európai országoknál, hogy mindenképpen töltsük föl a tél kezdetére a tárolókat 88-90%-ra, mert addigra már megjelennek azok a pótlólagos források, amiket most látunk már, hogy például borzasztóan megnőtt az LNG, beszállított LNG mennyisége, az megduplázódott az elmúlt időszakban. Újabb LNG terminálok lettek beiktatva, ugye most már a németeknek is van, eddig nekik nem volt. Ebből következően sokkal folyamatosabb lehet a következő időszakra a gázellátás. Ha folyamatosabb a gázellátás, és nem akarja mindenki 88%-ra feltölteni a tárolóját, csak mondjuk 70-re, vagy 60-ra, mert az is bőven elég, akkor már nem lesz az a feszítés a piacon. Tehát én azt gondolom, hogy az ár az ilyen ebben a 60-80 eurós sávban megmaradhat ebben az esetben, ha csak nem jön be egy nagyon kemény február. Tehát, hogyha most bejön egy olyan kemény február, hogy Európát egy ilyen mínusz 10-15 fokos tél fogja sújtani, akkor az azzal fog járni, hogy a tárolókhoz mindenkinek kénytelenek lesznek hozzányúlni, mert az LNG egyszerűen nem fog tudni ennyit pótolni. És az oroszok bármennyire is szeretnék, most már ugye jelezték, hogy akár ők is készek adni kis földgázt Európa számára, de Európa most még 2023-ban, még kevesebb, mint egy évvel a megindított háború után, biztos vagyok benne, hogy nem fog lazítani az oroszok felé előre deklarált feszítésen, szankciók ide vagy oda, ez szankciótól függetlenül működik. Ebből következően azt a forrást most egyelőre ne vegyük figyelembe, az LNG nem képes, azért háromszorosára nem képes növekedni, megduplázódni képes volt. Tehát, hogyha nem lesz a kemény tél, akkor tartható ez az ár. Ha bejön hirtelen egy nagyon kemény február, akkor azt gondolom, hogy megint könnyen elérhetjük ezt a 100-120-130 dollárt.
És ez kiugrásszerű lesz, egy púp lesz, aztán korrigálni fog az ár, vagy akkor ott ragad ennél a 100?
Nem, én azt gondolom, megint kiugrásszerű lesz, pont olyan kiugrásszerű lesz, mint amikor kitört a háború, ugye február végén, akkor hirtelen kiugrásszerűen felszaladt az ár. Mert mindenki azt feltételezte, hogy úristen, akkor nem lesz gáz. Aztán mindenki rájött, hogy jó, de hát például az oroszok ugyanúgy adták tovább a gázt akkor is. Ja, akkor vissza az ár, és akkor utána kezdett emelkedni, amikor május környékén az Európai Bizottság már fölkészülve a szankciós és az önként vállalt embargós vagy embargó típusú intézkedésekre azt mondta, hogy kezdje el mindenki jobban feltölteni a földgáztárolókat, hirtelen megnőtt egy nagyobb igény a piacon a tárolói feltöltés miatt, és akkor indult el fölfelé az ár, aminek persze nyilván Putyinék örültek, és akkor még rá is feszítettek azzal, hogy jó, akkor az északi áramlatot mégsem indítjuk vissza a karbantartás után, ami csúcsosodott a 330 vagy 340 eurós árba, amikor az Európai Bizottság azt mondta, hogy jó, akkor ebből elég, a piac nem képes magát kiszabályozni rövid távon, illetve valószínű, hogy hosszabb távon vagy középtávon ki tudná, csak éppen az európai fogyasztóknak erre se idejük, se pénzük nincs, be fogunk avatkozni. Abban a pillanatban a piac elkezdett visszanormalizálódni, és ugye hirtelen 340-ről leesett az áron 180-200 alá, és ez tartósan ott is maradt, és akkor erre még rásegített ez az enyhe ősz. Ezért azt gondolom, hogy megint, ha lesz egy ilyen kiugrás, ilyen 130-150 eurós ára, az megint mérséklődni fog, mert ki fog derülni, hogy jó, most hirtelen megnövekedett az igény, mondjuk azért, mert hogyha kemény február volt, akkor feltöltötték, vagy jobban leszívták a tárolókat, nagyobb feltöltési igény jelentkezik, de hogyha folyamatosan érkeznek a pótlólagos források, akár LNG, akár újabb bekötések, akár azeri gáz, akár a észak-afrikaiak kezdenek nagyobb mennyiségbe adni, akkor megint megnyugszik a piac. A piac nagyon szeret túlreagálni dolgokat, ami a piac sajátja, hiszen ők ebből élnek.
Az unió által hozott intézkedések alkalmasnak lesznek arra, hogy a spekulációt valamennyire letörjék a tőzsdéken, a piacokon, ami szintén egy erős ármeghatározó tényező volt az ősz, a nyár vége és az ősz folyamán.
Igen, az látszik, hogy ezeknek a piaci mozgásoknak egy jelentős és spekuláció. Tehát olyan kis, mondjuk úgy, hogy pánikra reagál a piac, amikor, hogyha egy picit átgondolják, akkor kiderül, hogy a pániknak semmi oka. Hát most csak gondoljunk bele, amikor a leállított vezeték után, illetve nem indították vissza az oroszok augusztus végén a vezetéket, az északi áramlat egyest. Majd utána történt rá körülbelül 2-3 héttel a robbantás. És akkor megint a piac úgy reagált, hogy úristen, felrobbant egy vezeték, akkor felszaladt az ár. Még nem valaki, de ez csak egy napig tartott, egy napig. Gondolom, másnap bement egy broker, és akkor a homlokára csapott, azt mondta, te figyelj, hát eddig se jött rajta. Ja tényleg, akkor mit aggódunk? És megint visszanormalizálódott. Tehát az a fajta spekuláció, nem spekuláció, az a fajta piacmanipulálás, az nagyon nehezen kizárható, de amikor azt mondta az Európai Bizottság, hogy emberek, a piac működését alapvetően én, mint liberális demokrata támogatom, és hiszek a liberalizált piacba, de látom, hogy nem képes magától szabályozni, be fogok avatkozni, még nem tudom hogyan, ársapka jellegű beavatkozással, de nem csak azt mondja, hogy ársapka, mint a magyar kormány, mert a magyar kormány szereti ilyeneket mondani, hogy holnap utántól ársapka van, aztán a veszteséget nyeljék le a kereskedők. Hanem azt mondta, hogy ez sok pénzt akarok adni arra, hogy keressetek pótlólagos gázforrásokat, helyettesít új forrásokat, például LNG. Ehhez építsetek terminálokat, technológiákat, bővítsétek a meglévő infrastruktúrát. Keressetek olyan energia, tehát földgáz pótló energia lehetőséget, például átállás villamos energiára, amit aztán megújulóból meg lehet táplálni, vagy mondjuk a geotermiára, és erre megint adok pénzt. Mind a kettő oda rakta a pénzügyi forrás. Ez volt az úgynevezett Repower EU program. És a harmadik, a legnagyobb, amikor azt mondta, hogy az nem cél Európának hosszú távon, hogy arra rendezkedjünk be, hogy otthon fázunk. Az a cél, hogy kevesebb energiát fogyasszunk, de megmaradjon az én komfort fokozatom, mert ez mégis végső soron mégiscsak ez legyen már a cél. Amikor, és ebből is látszik, hogy a magyar kormány mennyivel másképpen gondolkodik. Szijjártó Péter még 2 héttel ezelőtt is kiállt, és azt mondta, hogy az a célja, hogy minél több gáz érkezzen Európába. Én meg azt mondom, hogy ennyi energiával, meg ennyi költséggel azt a célt kellett volna inkább kitűzni, hogy emberek, kevesebb gáz fog érkezni, ezért az energiahatékonysági programokra fogunk egy sokkal több pénzt fordítani azért, hogy kevesebb gázból ugyanazt a komfortfokozatot
érkezik. Esetleg látsz hangsúlyváltást e tekintetben Lantos Csaba színrelépésével, mint energiaügyi miniszter? Tehát továbbá is Széjártó Péter közlése lesz az iránymutató a magyar kormány energiapolitikáját illetően?
Hát ez egy borzasztó érdekes kérdés, én nem irigylem a Lantos Csabát éppen emiatt, mert azt látom, hogy a magyar energia irányítás még mindig több osztatú. Tehát ott van a Lantos Csaba és csapata, akik felelnek az energia stratégiáját és az ehhez tartozó szabályozók megteremtéséért. Van egy miniszterünk, aki mindenbe szeret beleszólni, ez a Szijjártó Péter, aki a hosszú távú földgáz és kőolaj szerződéseket maga alá vonta, valamint még a Paks 2-t is teljesen jogtalan. Tehát nem értem, hogy a Paks 2 miért nem az energiaminiszterhez tartozik. És akkor még, hogyha azt nézzük, hogy van egy MVM, ami többé-kevésbé állami vagyon, és azért, mint állami vagyon egy harmadik miniszter felügyelete alá tartozik, akkor már 3 fejet azonosítottunk. Ezek között el lehet képzelni, hogy micsoda vita folyhat a háttérben, és akkor még jön be 2 szuperhivatal, az egyik a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal, amelyik szuperhivatalként önálló jogszabályalkotási jogkörrel rendelkezik, valamint van az STFH, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, amelyikhez meg a teljes magyarországi bányászat is például oda tartozik, kőolaj és földgázbányászat. És az azt jelenti, hogy már 5 szereplőt azonosítottunk, és akkor innentől kezdve van a kormányfő, aki meg szereti azt játszani, hogy hozd meg és uralkodj. Ő nem örül annak, hogyha ezek kiegyeznek egymással, tehát érdeke fenntartani azt a fajta konfliktust, ami eddig is megvolt. Ha konfliktust viszek egy rendszerbe, az azt jelenti, hogy egy olyan mechanizmust hozok létre, amiben akadnak a fogaskerekek.
Tehát az inkább nem azt látod, hogy a Lantos féle energiaügyi tárca elsüllyedni látszik ebben a nevezzük katyvasznak, vagy tud egy erős oszlopa lenni.
Én nagyon bízom benne, hogy megpróbál erős oszlop lenni, hogyha ő maga mellé tud állítani olyan szakértői gárdát, és most nem azokat mondom, akik most megjelentek a színen mellette, mert őket mindegyiket ismerjük a korábbi minisztériumokból, nem ők fogják megújítani a Lantos-féle minisztériumnak a működését, hanem hogyha képes lesz olyan szakértői csapatot maga mellé állítani, akik ezt valóban stratégiai szinten gondolkodnak az energiáról, és azt mondják, hogy nem az a lényeg, hogy holnap után mi van, hanem az a lényeg, hogy mi lesz 10 év múlva ebben a magyar energiában, akkor én el tudom képzelni, hogy meg tudja győzni a miniszterelnököt arról, hogy érdemes hosszú távon gondolkodni ebben. De hogyha belegondolunk, a Palkovics is volt egy időben nagyon erős. Aztán meg lett nagyon gyenge. És senki nem értette igazán, hogy miért. És én az a baj, hogy ebben tendenciát látok. Tehát, hogy időnként megy ez a húz meg eresz meg dolog. Van, amikor nagyon erős egy miniszter, és lehet, hogy a Lantos Csabának is lesz egy ilyen időszaka. Én azt kívánom neki, hogy abban az időszakban olyan változtatásokat indítson el, amikor erősnek érzi magát, amit már nem lehet visszacsinálni.
Nagyon megy az idő, de még két dologra mindenképpen szeretnék rákérdezni, illetve téged megkérdezni. Egyik azt tulajdonképpen össze is foglalhatom úgy az eddig elhangzottakat, ha jól értem, amit mondtál, hogy ha például azokat a cégeket nézzük, akik a szabad piacról szerezték be, vagy szerzik be az energiát, ott az járt el helyesen, aki nem szerződött le tavaly ősszel, részben pánikba is esve, és nem tudván, hogy mi vár rá 2023-ban, hanem megvárta az év végét, és a piacról folyamatos áron szerzi be az energiát.
Igen, bár hozzáteszem, hogy ebben azért egy borzasztóan egy kockázat van. És én tökéletesen megértettem azokat, akik ebben nem mentek bele, mert mindenki szereti a kiszámíthatóságot. Azt mondja, hogy nagyon magas az energiaár, de ha én most leszerződök 2 évre, akkor én azt tudom tervezni. És a cégek a tervezhetőséget magasabb prioritással értékelik, mint azt, hogy lehet, hogy jobban járok, hogyha kivárok vele. A kisebb cégek, amelyeknél mondjuk úgy, hogy sokkal inkább működik az egyik napról a másikra gondolkodom egy kicsit, ők azt mondták, hogy hát én nem tudok ilyen magas áron leszerződni, mert nem tudom beépíteni a saját piaci áraimban, nem fogja megfizetni a vevőm, a szolgáltatásban nem tudom beépíteni, akkor ő azt mondta, hogy hát inkább kivárok. És most ők jártak jól. De ez nem azért van, mert ők voltak az okosak. Tehát én nem nagyon tudok olyan vállalkozásról, aki tudatosan azt mondta, hogy én azért várok ki, mert én arra számítok, hogy évvégén le fog esni a gázár. Senki nem számított erre. Egész egyszerűen azt mondta, hogy én ezt a mostani magas ár ajánlatot nem tudom beépíteni, hát majd lesz valahogy kategória. Mindig óvaintem az ilyen vállalkozásokat attól, hogy most féltéglával verve mellüket azt mondják, hogy látod, én milyen okos volt. Nem voltál okos. Ez körülbelül olyan, mint amikor indult a magyar tőzsde, és akkor írtam, mindenki tőzsdeguru lett. Ugye? Egy csomóan nyertek, mert ugye a magyar tőzsde, amikor indult, akkor mindenki napról napra nyert egy csomó pénz, és akkor itt tőzsdeguruk születtek, meg bújtak ki a földből, egészen addig, míg el nem veszítették a házukat, mert annyira tőzsdegurunak érezte magát, hogy arra azért nem volt képes, hogy belássa, hogy a piac nem így működik. Ezért én azt gondolom, hogy azok a vállalkozások jártak el jól, akik amellett, hogy mondjuk kivártak, azonnal kerestek valami fajta alternatív megoldást. Mert én találkoztam ilyennel, aki azt mondta, hogy jó, akkor most azonnal megnézem azt, hogy akár hőszivattyúval, akár talajszondás hőszivattyúval, akár geotermális energiával, akár áttérés villamos energiára valahogy megpróbálok kilábalni ebből a dologból, mert akárhogy is lesz még, lehet, hogy most lejjebb megy majd az ár 2 hónap múlva, de tartósan ők már arra készültek, hogy felejtsük el az olcsó energiakorát, és ők tették jól.
Kicsit beszéljünk még a benzinárakról is, ez most elég aktuális téma, olyan elemzések jelentek meg, hogy hamarosan 700-800 forint is lehet egy liter benzin, speciál most pont csökken az üzemanyag ára, mert a dollár árfolyam ezt indokolta az elmúlt időszakban. És ugye van még egy tényező, amit figyelembe kell vennünk, az pedig a következő uniós szankció hatályba lépése februártól, ami már a feldolgozott kőolajtermékekre vonatkozik, az Oroszországból érkező kőolajtermékekre. Tehát hogy ezt mind egybe rendezzük egy halmazba, akkor ez mit ad ki nekünk február végére, március, áprilisra, mi várható?
De mozasztó érdekes a kérdés, mert hogyha ezek a fajta várakozások igazak lennének, hogy mondjuk Magyarországon 7-800-as árakat prognosztizálnak, akkor ennek nyoma lenne mondjuk a környező országokba is. Mert hogy őket ugyanúgy fogja érinteni az a fajta hiány, ami nagy valószínűséggel február 5-e után érezhető lesz az európai üzemanyag ellátásban, elsősorban a dízelolaj ellátásban, amit nem sokan tudnak, hogy nagyon nagy mennyiségben importál Európa, vagy importált eddig Oroszországból feldolgozott üzemanyagot, tehát már kész dízelt, mert a finomítók nem voltak erre képesek, hogy ezt maguk előállítsák, és viszonylag nagy a dízelfogyasztás. Ezt én azt gondolom, hogy meg fogják találni ennek a módját, akár úgy is, hogy nagy valószínűséggel a fekete piac is, vagy a szürke piac azért erősödni fog, és lesznek olyan dízelolajok, amik, hogyha molekuláris szinten le tudnám ellenőrizni, véletlenül orosz lenne, de egyébként lesz rajta egy Made in China, vagy egy Made in Turkey felirat. Könnyen el tudom képzelni, hiszen láttunk már ilyet a világtörténelemben. A dolog érdekessége az, hogy a magyarországi üzemanyagpiac az elszakadni látszik a környék regionális üzemanyagpiacától, és miközben itt mindenki próbál azzal érvelni, hogy ez biztos azért van, mert a benzinkutasok most próbálják visszaszedni azt az elmaradt hasznot, meg azt a veszteséget, amit felhalmoztak az elmúlt időszakban, ez nem igaz. Hát ők pontosan tudják, hogy nem lehet egyik pillanatra a másikra visszaszedni azt a fajta veszteséget, mert ha megpróbálom visszaszedni, akkor elriasztom a vevőimet. Ha nem, és ez a döntő ebből a szempontból, a magyarországi üzemanyag árképzésben továbbra is jelentős szerepet játszik az adótartalom. És ez az adótartalom, ez nem hogy csökkent volna, ez folyamatosan nőtt. Ráadásul az úgynevezett nagykereskedelmi, kiskereskedelmi árés, ami azért egy nagyon szolid árés. Tehát nehogy azt gondolja, hogy bárki, hogy ezen gazdagod meg, lehetett belőle élni, ezt felélték most az elmúlt egy évben, de senki nem olyan hülye, hogy ezt egy hónap alatt megpróbálja visszaszerezni, viszont újabb adónemek jöttek be Magyarországon, amiről a magyar kormány elfelejtkezik, hogy ő ezt elmondja, hogy például a kiskereskedelemben milyen adók érkeztek hirtelen, és miket kell még pluszba befizetni, meg arról sem beszél szívesen a magyar kormány, hogy azért az a 27%-os áfa, az 27%-os áfa, miközben Spanyolországban az 5%-ot inkább eltörlik, mert sokalják az embereknek kifizetett energiaköltségét, nálunk a 27%-os áfáról senki nem beszél, mint hogyha ez egy ilyen tabu lenne. Tehát a magyar kormány még véletlenül sem pedzegeti azt, hogy jó, akkor most leveszem 15%-ra például az áfát, nem nyerek rajta annyit, mint eddig, de legalább adok az én általam nagyon kedvelt és állandóan támogatott magyar családnak.
Vagyis reális ez a 700-800 forintos ár?
Tehát én azt el tudom képzelni, hogy például az adótartalom miatt, hogyha tovább nő az olajára, akkor igen. Ugyanakkor azt látjuk jelenleg, hogy az olajára folyamatosan csökken, sőt, a mai nap folyamán néztem én is a Bloomberg jelentése szerint az orosz olajat 37 dollárért. 37 dollárért. Úgy, hogy 78 dollár, 79 dollár körül van a Brenti olajár, tehát feléért. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormánynak még nagyobb, hogy mondják, ezt extra profit adót tud bevasalni a MOL-tól, hiszen a MOL most tudja, orosz olajat vesz sokkal olcsóbban. Ezt az összes többletet el fogja tőle venni a magyar kormány, és hát, ha eljut odáig a magyar kormány, hogy figyelj, extra profit adóból ennyit szedtem be, akkor az áfából egy picit tudok engedni, mert az meg az embereknél csapódik le.
Utolsó utáni kérdésem, nem tudom, feltűnt-e neked, egyébként pont a már említett Lantos Csaba nyilatkozott a minap talán a rádiónak, és ott volt egy félmondat a Paksról is, Paks 2-ről, és ő azt mondta, hogy 2000, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 2032-ben el tudnak indulni az új blokkok, ami nekem egy új információ volt, én még ott tartottam, hogy 2029-2030-ra időzítették az új blokkok elindulását. Teszem hozzá, hogy az eredeti ütemterv szerint pedig 2024 környékén el kellett volna indulniuk, tehát azt már régen is felejtettük. Szóval, mint hogyha újabb két évvel kitolta volna a kormány stikában ezt az időszakot. Mit gondolsz erről?
Én azt látom, hogy a Paks 2 erőmű most eljutott abba a fázisba, amikor az oroszok már nem képesek megcsinálni, de mi meg még nem vagyunk képesek arra, hogy kifaruljunk belőle, holott nagyon szükség lenne egy magyarországi úgynevezett zsinórerő alaperőműre, és hogyha a Paks 1-nek a meghosszabbítása szóba jön is, az sem fog a végtelenségig tartani, tehát ideje lenne elgondolkodni azon, hogy a Paks 2, ami most eredetileg orosznak volt számva, azt miből és hogyan fogjuk létrehozni, mert én azt látom, hogy már sem az oroszok nem akarják úgy megépíteni, semmi nem akarjuk úgy, de még szeretünk erről beszélni. Az eredeti időpont egyébként 2026 januárjában már az első blokknak kellett volna működnie, ugye ez volt a 2014-ben aláírt szerződés.
Én már ilyen akkor 21-25-re emlékszem, de lehet,
hogy már akkor azt mondtuk, hogy az lehetetlenség, aztán utána szépen csúszott ki. Én nagyjából 5 évvel ezelőtt mondtam, hogy ha 2032-re lesz egy blokk készen, akkor már örülhetünk neki, akkor ezek szerint mostanra eljutott ide a kormány, hogy ő is azt mondja. Én egyébként nem gondolom, hogy lesz ennek a blokk, hogy akár egy blokk is kész lenne, éppen ezek miatt, mert azt látom, hogy azok a beszállítók, amelyek hiányozni fognak a Rosatom irányából, azok a nyugat-európai és amerikai beszállítók, azok egyelőre nem látják, nem látom, hogy meggondolnák magukat abból a szempontból, hogy ők akarnak-e a Rosatomnak beszállítók lenne, vagy se.
Holoda Attila, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.